23. A vád. Árvényi hamarosan magához térítette a király ügyészt, ki olyan vias sárga arccal terült el a karosszékben, mintha második tetem lett volna a halott a szobában. Ó, a halál ugyancsak megvetette már a lábát a házamban, volt az első szava. Mondja inkább azt, hogy a bűn, hangzott komoran az orvos ajkairól. Kifejezhetetlen érzés, ami földre sújt a pillanatban, azt hiszem, meg kell őrülnöm az iszonyattól és a fájdalomtól. Azt hiszem, itt van az ideje végre már a cselekvésnek, mondta rendkívül komoly hangon az orvos. Utóvégre is csak útját kell vágnunk-e tömeges emberhalának. Én legalább nem tudom elviselni tovább ezt a garázdálkodást, s a társadalom és az áldozatok nevében bosszút sürgetek. Wilfor kétségbe esve tekintett maga körül. Az én házamban, sopánkodott kezei tördelve. Embereje meg magát, ne sopánkodjék, és ha szolgálja a törvényt, szolgálja áldozattal is. A megrémít doktor, áldozatról beszélt? Igen, azt mondtam.
Gyanakszik talán valakire?
Nem én, hanem különösnek találom, hogy amikor a halál bekopogtatott az ön ajtaján, nem vakon, hanem következetesen, szobáról szobára haladva végzett kiszemeltjeivel. Én nyomon követtem, és útját világosan magam előtt látom, hanem azért mégiscsak tapogatok, mert barátságom és egész családja iránt érzett régi vonzalmam hájogott vannak a szemem elé. Beszéljen világosabban, doktor, mindent el tudok viselni. Jól van, én tehát állítom, hogy az ön házában nem lehetetlen, hogy a családjában olyan méregkeverő lappang, amin őt egy évszázad is csak elvétve tud fölmutatni. Hogy Locusta és Agrippina egy időben pusztították az emberiséget, az csak a haragra gyúlt gondviselésnek tulajdonítható, mely elhatározta, hogy elpusztítja Rómát, a bűnök fertőjébe merült világbirodalmat. Brunhild és Fredegunda csak az ébredő civilizáció szülöttei, melyben a hódító emberi elme olykor rombolva lépett föl. És ezek a méregkeverők nem banyák, nem vén szipírtyok voltak, hanem fiatal, ragyogó teremtések, kik éppen olyan tiszta, ártatlan homlokkal jártak keltek a világban, mint az a gonosz tevő, ki az ön házában szedi áldozatait. Wilfor egyre csak a kezeit tördelte, és némán, könyörgő arckifejezéssel esdett szánalomért. Hanem az orvos könyörtelen volt. Azt mondja a jogtudomány egyik sark igazsága, hogy abban keresd a vétkest, ki hasznot húz a büntetből. Ó, doktor, doktor, hányszor vezette már tévútra az igazság szolgáltatást ez a rettenetes mondás? És nem tudom, de úgy gondolom, hogy ez a bűn. Végre tehát ön is elismeri, hogy bűnről van szó? Igen, elismerem. Vagy lehetne kételkednem benne? De hadd folytassam. Úgy gondolom, hogy e bűn az én fejemre sújt le, s áldozatai csak az én bűnhődésem. Üldözőbe vett bal csillagzatom, és egyik csapást a másik után zúdítja le rám. Ó, ember, mormolta fogai között Árvinyi. Legönzőbb te minden teremtmények között ki. Azt hiszed, hogy te vagy a mindenség középpontja, hogy a nap csupán miattad ragyog az égen, és hogy a halál csupán miattad vág rendet embertársaid között. Hangja te, kit Isten egy ökölnyi rögre kárhoztatott. Hát azt hiszi, hogy azok mit sem vesztettek, kik életüket vesztették el? Saint-Méran, Saint-Mérané, Noirtier. Noirtier? Hát azt gondolja, hogy azt a szerencsétlen komornyikot akarták elemészteni. Dehogy! Más helyett pusztult el az Isten adta, mint Shakespeare Poloniusa. Az a citromvíz Noirtier-nek volt számva, ki ivott is belőle. A másik csak véletlenül ízlelte meg, és mégis Barrois esett áldozatul. De hogyan lehetséges, hogy atyám elkerülte végzetes hatását annak az italnak? Egy nagyon emlékezetes estén, a Márkiz halála napján elmondtam önnek, hogy Noirtier szervezete teljesen megszokta már ezt a mérget. Ő meg sem érezte azt az adagot, mely bárki mást megölt volna, Senki sem tudta, úgy látszik, még a gonosztevő sem, hogy én már egy esztendő óta brucinnal gyógyítom Noártyét, bár hogy a brucin halált okozó méreg úgy látszik, a gyilkos előtt sem volt ismeretlen. Istenem, Istenem! Kövesse csak a vétkes nyomait, elsőben is Saint-Mérant ölte meg. Ó, doktor! Megmernék rá esküdni, a tudomásomra jutott kortünetek ugyanazok, mint ami nőket saját szememmel láttam. Wilfor nem igyekezett már ellent mondani, meg volt semmisülve egészen. Megölte Saint-Mérant, és egy hétre rá megölte özvegyét is. Az örökség meg kétszereződött. Wilfornak csak tompa nyöszörgését lehetett hallani. Jól figyeljen, király, ügyész úr! Minden szava korbácsütés, tördelte Wilfor. Az orvos könyörtelenül folytatta. Noártyé, ön és egész családja kizárásával a szegények javára végrendelkezett, nem is nyúlt hozzá senki, hiszen nem lett volna utána mit várnia. De alig semmisítette meg ezt a végrendeletet, alig írta meg a másodikat, gondolom tegnap előtt. Már körülötte settenkedett a gyilkos, kétségtelenül attól tartva, hogy a harmadik végrendelet ismét lerombolná minden reményét.
Irgalmazzon, Árvinyi!
Bennem nincsen többi irgalom, uram, az orvosnak magasztos küldetése van a földön, mit úgy tölt be, hogy az embert az élet forrásától végig kíséri egészen a halál sötét birodalmáig. Ha a bűnt követtek el, és az Isten, elijedve önnön kép más a szörnyűségeitől, elfordítja tekintetét a gonosz tevőről, az orvosnak kell azt mondania, itt a bűnös.
De hát irgalmazzon szegény bűnös leányomnak, esengett Wilfor.
Lássa, ön maga nevezte meg, az apja.
De hát irgalmazzon a véremből való vérnek, irtózatos. Inkább magamat vádolnám be, lehetetlen. Valentine, ez az arany szív, ez a fehér liliom.
Irgalomról nem lehet többé szó, király, ügyész úr. A bűn nyilvánvaló, és tudjuk, hogy Wilfor kisasszony maga csomagolta be a Markinak küldött orvosságot, és Saint-Mérant Marki meghalt. Wilfor kisasszony maga készítette el Saint-Méranté italát, és a Markiz meghalt. Wilfor kisasszony maga veszi át Barroától a citromvizes üveget, míg a szolgát másfelé küldik, személyesen teszi nagyatja asztalára, s a szegény szélütött aggot úgy szólván, csak isteni csoda menti meg a haláltól. Wilfor kisasszony a bűnös, ő a méregkeverő. Én vádolom őt, és fölszólítom a király ügyész urat, végezze kötelességét.
Semmit sem tagadok, egy szóval sem védem magam, mindent elhiszek önnek, de legyen könyörületes, kímélje becsületemet, életemet.
Wilfor úr, mondta egyre emelkedő hangon az orvos, vannak olyan körülmények, mikor egyes ember érdekeit nem lehet tekintetbe venni többé. Ha leánya első ízben követte volna el ezt a bűnt, én még akkor is azt mondtam volna önnek, ha jól látom, hogy újra tervet forral, intse meg, büntesse meg, vagy küldje kolostorba, hol bűnbánattal morzsolgatva le még hátralevő életét, talán megtisztulhat. Ha elkövette volna a másodikat is, azt mondtam volna önnek, adok önnek olyan mérget, melynek ellenszere nincs, gyors, mint a gondolat, egy gyilkos, mint a villám, ajánlja a lelkét az Istennek, és keverje bele a leánya italába, mentse meg a becsületét, mentse meg önmagát, mert önre is rákerülhet még a sor. Szinte látom, hogy fetrengett volna lábai előtt, esdve, könyörögve, álnok szavaival megindítva önt. De jaj lett volna önnek, ha megesik rajta a szíve. Hanem az a leány három embert küldött más világra, három ember haldoklását nézte végig, és három tetem mellett térdelt, képmutató imádságba merülve. Vérpadra a méregkeverővel, bakott neki. Ön az imént a becsületéért aggódott, tegye meg, amit mondtam, és becsülete örökké ragyogni fog.
Wilfor térdre esett. Ó, ha olyan erős tudnék lenni, mint ön, de higgy el, ön sem volna ilyen rendíthetetlen, hogyha nem Valentine, hanem Madeline, az ön leánya tette volna, amit az enyém cselekedett.
Árvinyi elsápadt.
Mindenki szenved, és mindenki meghal, akit anya hozott a világra. Én is szenvedek, doktor, és nyugodtan várom be a halált.
Vigyázzon, Wilfor úr, Hosszú ne legyen majd az a halál, mert én úgy hiszem, hogy először az atyát, azután a nejét, meg a fiát fogja meglátogatni.
Wilfornak kínosan ziált föl a melle, és megragadta az orvos karját. Ne gyötörjön már tovább, szánjon már meg! Nem, leányom tehette! Urcoljon bennünket a törvényszék elé, s én ott is azt fogom mondani, nem, ez a leány nem bűnös. Az én házamban nem követett el senki, semmiféle bűnt. Nem akarom hinni, hogy befészkelődött házamba a bűn, mert a bűn is olyan, mint a halál, sohasem jár egyedül. Mondja, miért kívánja halálomat? Barátom ön? Vagy van önben emberi érzés? Van szíve? Nem, nincsen. Önből csak a hivatása beszél. Hanem én azt mondom önnek, hogy nem, sohasem fogom Bakó kezére játszani a leányomat. Írtózatos gondolat, mely itt rág a szívemen, és melyet a körmeimmel vájnék ki, ha lehetne. És ha csalódnék, doktor, hiszen ön is ember, ha nem leányom volt a bűnös, hanem valaki más, és ha egyszer elébe lépnék halványan, mint egy hazajáró lélek, és azt mondanám önnek, gyilkos, te ölted meg a leányomat. Ó, ha így volna, én jó keresztény vagyok, de ez a gondolat az öngyilkosságba kergetne. Árvinyi elgondolkozott egy kissé, azután azt mondta.
Jó, várni fogok.
Wilfor alig mert hinni szavaiban.
Hanem azt kikötöm,
mondta ünnepélyes vontatottsággal az orvos.
Hogyha valaki megbetegszik önöknél, még ha ön maga volna is, ne hívjanak engem, mert én ide többé be nem teszem a lábamat. Önre való tekintettel megőrzöm ezt a borzasztó titkot, de nem akarom, hogy a lelki mardosás gyötörjön, és úr legyen fölöttem, mint ahogy a bűn úrrá lett ez elátkozott házban.
És engem elhágy egészen, doktor.
Igen, mert nem tudok önnel lépést tartani már, és a vérpad lépcsőjétől visszafordulok. Egyszer majd ki fog derülni minden, és rettentő lesz a vége ennek a tragédiának. Isten önnel!
Az ég nevére, doktor!
Értozom-e falaktól, iszonyattal tölt el a látása. Isten önnel!
Csak egy szóra még, doktor. Ne hagyjon el rettentő helyzetemben, melyet borzasztó szavaival még elviselhetetlenebbé tett. Mit szólna a világe váratlan halálesethez, ha ön nem volna szegény báróa mellett?
Igaza van, menjünk hozzá.
Az orvos ment elől, Wilfor követte, a cselédséget is megrémítette az eset, és kettesével hármasával vitatkoztak fölötte a folyosón.
Uram,
mondta Árvinyi emelt hangon Wilfornak, hogy valamennyien meghallhassák.
Szegény Barroa nagyon is otthonülő volt mostanában, és neki, ki fél Európát bejárta urával, nagyon megártott ez az egyhangú élet és a szabai levegő. Vére megsűrűsödött, s mint a féle testes, vastag nyakú ember, bizony szélütés áldozata lett. Méghozzá engem is későn hívattak.
Azután halkan mondta Wilfornak,
legyen gondja rá, hogy nyoma vesszen a viola szörpnek.
És az orvos minden további szó nélkül eltávozott a siránkozó cselédek aggodalmas szempillantásainak kíséretében. Wilfornak még csak kezet sem nyújtott. Este azután nagy tanácskozásra gyűlt valamennyi cseléd a konyhában, és testületileg vonultak a ház úrnője elébe, elbocsáttatásukat kérvén. Nem tarthatta volna vissza őket semmi sem. Még a magasabb bér emlegetése sem volt rájuk hatással. Mindenre ez volt a válaszuk. Nincs maradásunk, mert a halál ütött tanyát ezen a házon. És el is mentek egy szálig sajnálkozva, hogy ilyen jó uraságot kell elhagyniuk. Különösen a jó Valentine-tól váltak meg nehéz szívvel, mert valamennyien rajongtak érte. Wilfor figyelmesen vizsgálgatta Valentine arcát, amikor a búcsúzó cselédség elhalmozta hízelgő szavaival. Látta, hogy könnyek csillognak szemében. Különösnek találta ezt a megindulást, de még különösebbnek találta, mikor Valentine-ról Wilfornéra siklott a tekintete, és a felesége keskeny ajkai körül valami különös, hirtelen fölvillanó, baljoslatú mosolyt látott, mely hasonlatos volt a viharos égbolt komor felhői között föllobbanó meteor vérvörös fénysugarához.